Kövér László, az országgyűlés és a Fidesz országos választmánynak elnöke, az Inforádió arénájának vendége, új bizottsága van az Európai Uniónak. Milyen várakozással néz eléjük, vagy rájuk?
Óvatos várakozással.
De optimista?
Hát ahhoz képest Ady Endrének az egyik versében, a két kuruc beszélgetben, pontosan nem, hogy benne van a versben, így kezdődik a vers. Most már jó, mert nem lehet rosszabb. Tehát körülbelül ez volt az előző bizottság működése során az érzésünk, hogy ennél csak jobb lehet. Ursula von der Leyen asszony természetesen nem feltétlenül osztja a mi nézeteinket, mi meg nem feltétlenül osztjuk az ő európai vízióját, de legalább a magatartásában, a habitusában óriási különbséget mutat az előző elnökkel szemben, mert úgy tűnik, hogy a párbeszédre, nem pedig a diktátumokra szeretné hangsúlyt fektetni, és ez nekünk már egy előrelépés, tehát nem kell feltétlenül egyetértenünk, de legalábbis meg kell tisztelnünk egymást azzal, hogy meghallgatjuk a másik érvelését, és amiben nem tudunk kompromisszumot kötni, abban nem feltétlenül akarjuk rá erőszakolni a magunk álláspontját a másikra.
De az unió jövőjéből, vagy jövőjéről szóló vízióban sem kell egyetérteni? Abban van valami kompromisszumos lehetőség, hogy jobbra vagy balra?
Szerintem nincs valójában, de ameddig lehetséges ezt a törést, ezt el kell tolni magunk előtt. Az előző bizottságnak a kudarca részben abból fakadt, hogy úgy érezte a föderalista tábor, hogy már olyan közel jutottak a végcélhoz, hogy most már egy utolsó huszáros hajrával, rohammal be lehet venni a nemzetállamoknak a védbástyáit. És tulajdonképpen ebből a sietségből fakadtak azok a konfliktusok, amelyek aztán szanaszéjel gurultak, ha szabad így ezzel a képes beszéddel mondom. Tehát itt ottam, ott felütötték a fejüket, legyen szó a szociális pillérről, legyen szó a migráns kérdésről, legyen szó jogállamiságról, tehát mindenféle viták zajlottak itt Európában, főleg a közép-európai országokkal szemben voltak támadások, de ezeknek a gyökere az mind ott volt, hogy van egy alapvető és nem összeegyeztethető koncepció belül különbség az európai tagállamok vezetése között, és itt dőlőre akarták vinni a mi rovásunkra ezt a mérkőzést.
De ha el kell ezt tolni magunktól, akkor meg kell erősödni a végén addigra, hogy a javunkra dőljön el a vita? Erre lát valami esélyt?
Igen, természetesen. Ahogy szokták mondani, aki időt nyer, az életet nyer egyik oldalon. Másik oldalon az Európai Unió jövőjét illetően én meglehetősen borulátó vagyok, tehát úgy látom, hogy a szétfeszítő erők azok jóval nagyobbak, mint a centripetális erők. És ez nem miattunk van, tehát nem a visegrádi négyek miatt van, nem a nemzeti államok miatt van, hanem azért, mert olyan ellentétek feszítik mondjuk az északi déli demarkációs vonal mentén az uniót, akár mondjuk Franciaország és Németország között is olyan érdekellentétek vannak, gazdasági természetűek, amelyek nagyon megnehezítik azt, hogy egy közös koncepciót alakítsanak ki, de vegyük mondjuk akár a katonapolitikát, a biztonságpolitikát. Németország arra építette a maga identitását a II. Világháború után, hogy gyakorlatilag felszámolja a maga identitását, és az az identitás, hogy nincsen ilyen. Tehát egy tisztességes, komolyan vehető hadserege sincsen. Sőt, kifejezetten akik próbálják rávenni arra, hogy teljesítse például a NATO szerződésben vállalt kötelezettségeit, azt még úgy a kávézgatás közben informálisan még szokták is figyelmeztetni, hogy biztosak-e az illetők abban, hogy egy erős katonai értelemben erős Németországra szükségük van. Franciaország pedig éppen ellenkezőleg ott úgy tűnik, hogy a francia befolyás növelése eszközeként éppen a katonai erőt próbálják újra felhasználni, ha már egyszer gazdasági értelemben gyengékednek, vagy nem versenyképesek Németországgal. Nem abban az értelemben, hogy a francia hadsereg bárkit is fenyegetne, hanem abban az értelemben, hogy azt mondják, hogy Európának meg kell védenie magát, és miután a britek kiszálltak, az Egyesült Királyság kiszállt az Európai Unióból, nem vita kérdés, hogy melyik az a hatalom, amelyiknek atomütő ereje is van, plusz a szárazföldi hadereje is jelentős, amelyik ennek az európai védelmi erőnek a centruma lehet.
Magyar bővítési biztostól mit vár?
azt, hogy nem hagyja békén az Európai Bizottságot, meg az Európai Tanácsot, és századszor is, ezredszer is minden lehetőségére adott eszközzel megpróbálja rávenni azokat a elsősorban tagállamokat, itt nem is az Európai Uniós intézményekkel van baj, inkább, hanem némely tagállammal, akiknek például távol esik a nemzeti érdekeitől az unió bővítése. Ez jellemzően egy közép-európai érdek, idevéve még Németországot is. Tehát nyilván mi érezzük a legközvetlenebbül annak a bizonytalanságnak, instabilitásnak a hátrányos következményeit, ami azáltal áll fenn, hogy a Balkánt nem sikerült integrálni az Európai Unióba. Hát a legközvetlenebb jelennek az illegális migráció nap mint nap visszatérő problémája, a magyar déli határokat nézzük, vagy pláne a tagállamiságra aspiráló balkáni országoknak az állapotait a tekintetben. Franciaország nézőpontjából nézve ez a periférián van, valahol a látómezőnek a perifériáján van. Ők inkább az észak-afrikai térségre, meg Afrikára koncentrálnak, és nem nagyon fülik a foguk ahhoz, hogy a bővítéshez hozzájáruljanak. És az az igazság, hogy én látok egy olyan tendenciát is, hogy a fejlettebb államok általában véve úgy gondolják, és ezt nem mondják ki soha, tehát ezt én csak a magatartásukból vélem kiolvashatónak, hogy tulajdonképpen a perifériákról, tehát a Balkánról, vagy a keleti szomszédság országaiból a kivonható erőforrásokat úgy is el tudják sajátítani, hogy egyébként nem veszik fel ezeket az államokat, tehát az Európai Unió területét nem terjesztik ki ezen államok területére. Tehát itt gondolok a természeti erőforrásokra, például a kokáért a termőföldre, vagy olyan országokra, ahol mondjuk vannak bányakincsek a föld mélyén, de még inkább gondolok az emberi erőforrásokra, a munkaerőre, ami úgy tűnik, hogy az egyik legneuralgikusabb pontja ma az európai gazdaságnak.
A néppárton belül, vagy a néppárton kívül van a Fidesz helye? Hogy látja most? Nem olyan nagyon régen voltak magyar kötődéssel rendelkező CDU-CSU-s képviselők éppen önnél.
Ezekkel a képviselőkkel remekül meg tudjuk egymást érteni, hiszen valószínű azért is tagjai a magyar baráti tagozatnak, pontosabban, bocsánatot kérek, a Bundestagban nincs ilyen, valamilyen CDU-CSU-s csoport van, baráti csoport van. Azért is lettek tagjai ennek a csoportnak, hiszen ez önkéntes, mert szeretik Magyarországot, tisztelik Magyarországot, és valószínű, hogy a politikájával is sokkal többen értenek egyet, mint a kormányzó személyiségek, vagy a kormányzó pártok elitje, nem is beszélve a német ellenzéki pártokról. De én azt gondolom, hogy Magyarországnak nem azt szerint kell viselkednie, hogy mások mit gondolnak rólunk, hanem azt szerint, hogy a mi nemzeti érdekeink mit diktálnak, és a mi nemzeti érdekeink egyébként azt diktálják, hogy egy erős Európai Uniónak legyünk a tagjai. Az erős Európai Uniót az segíteni elő, hogyha az Európai Néppárt újra erős lenne, nem csak a mandátum számát tekintve, hanem a támogatottságának a tendenciáját tekintve is, tehát nem egy gyengülő, egy lefelé tartó pályán lévő erőről beszélnénk, hanem egy emelkedő pályán lévő erőről, amelyeknek nem kéne állandó nyafogni a populisták térnyerése miatt, hanem kellő önbizalommal mondhatná meg, hogy mi a véleménye Európa jövőjéről, és ezt pedig akkor tudná elérni, hogyha visszatérne azokhoz az alapértékekhez, amelyeknek a jegyében ezeket a pártokat megalapították, amelyeknek a jegyében a keresztény elnevezést megkapták, és amelyeknek a jegyében egyébként Európát, az Európai Uniót is, az Európai Közös Intézményrendszert is megalapították a II. Világháború után azok a személyiségek, akikre ma is úgy tekintünk, mint akiknek a mai világban nem nagyon akad követője. Tehát nem a mi döntésünk. Még akkor is ezt fogom majd mondani, hogyha ne adj Isten, a Fidesz egyszer úgy határoz, hogy kilép az Európai Néppártból, akkor is azt fogom mondani, hogy ez nem a mi döntésünk volt, hanem azoknak a döntése, akik eltávolodtak azoktól az értékektől, amelyek akkor még elfogadottak voltak az Európai Néppártba, amikor bennünket hívtak és beléptünk.
Összegezte már a két legutóbbi választás az európai parlamenti meg az önkormányzati tapasztalatait a fejében, mint választmányi elnök?
Hogyne, többször is, nem mondom, hogy ezzel kellek és ezzel fekszem, de természetesen ez napi szinten kell, hogy foglalkoztasson bennünket, nem csak engem, mindannyiunkat.
Mi történt ön szerint?
Semmi különös ez a meglepő válaszom, tehát annyi történt, hogy az ellenzéki oldalon beérett az a politika, amit nagyon régóta forszíroztak egyesek, hosszú időn keresztül ennek erkölcsi eszmei gátjai voltak. Ha most megint bántó akarnék lenni, akkor úgy fogalmaznék, hogy addig, amíg erkölcsi meg elvi kérdések izgatták az ellenzéki pártok vezetőit, addig nem is volt realitása az együttműködésnek, hiszen sokan nem akarták összegyurcsányozni magukat hosszú időn keresztül, aztán idő után volt az a pénz, ami miatt ezt megtették. Most ezek a morális és elvi gátak leomlottak, és összeterelték azokat a szavazókat, akik a kormány ellen akartak voksolni, illetve legyünk megengedőek azokat is, akik pedig még emlékezve ezeknek a pártoknak a valai elvi alapvetésére, mondjuk bizonyos értékrendi vonzódás miatt szavaztak mondjuk a szocialistákra, a baloldalra, vagy adott esetben a Jobbikra, az LMP-re. Tehát ha mind az európai parlamenti választást, mind pedig az önkormányzati választást úgy nyertük meg, hogy a leadott voksoknak nagyjából az 52%-át, 52-53%-a közötti arányát szereztük meg. Az önkormányzati választásokon leadott voksokat, hogyha rávetítjük egy országgyűlési választási térképre és a választókerületeknél osztjuk szét, akkor most körülbelül 129 mandátumunk lenne. Nem lenne meg a kétharmadunk, nem 66,6%-unk lenne, hanem csak 64,9%-unk.
Hozzászoknak ehhez a helyzethez a következő választásokig, vagy dolgoznak valami ellenszeren?
Minden körzetért meg fogunk küzdeni minden egyes választáson, tehát mondjuk vegyük a 13. kerületet, ott soha nem nyertünk, de soha nem fogunk úgy egy választási kampányt elkezdeni, hogy itt úgysem fogunk nyerni, hanem az adott helyzetből a lehető legtöbb voksot ki kell hozni. Egyébként ez meg is hozza a maga eredményét, mert Tarlós István ugyan elvesztette a székét, szerintem méltánytalanul és érdemtelenül nyert a riválisa, hogyha a valóságos teljesítményeket mérnénk össze, de ez nyilván egy elfogult vélemény a részemről, de úgy vesztett, hogy egyébként több szavazatot kapott, mint 5 évvel korábban.
Hogyan akarják azt elkerülni, hogy egy következő választás is Borkai meg Lakner típusú ügyekről szóljon?
Hogyan akarjuk mi elkerülni?
Foglalkoznak azért, hogy például legyen auditáló testület a választmányban, aki megnézi a képviselőt, hogy mi az, ami előkerülhet róla, meg mi az, ami nem.
Hát nézd, most nagyon kényes dolgot kérdezett, nem biztos, hogy ezzel a szándékkal természetesen, mert ez egy olyan felderítő apparátusnak kéne működnie, egy olyan elhárító szervezetnek kéne működnie a pártokban, amit ha föl is tudnánk állítani, lenne hozzá pénzügyi lehetőségünk, meg a szubjektív előfeltételek is adottak lennének hozzá, akkor is meg kéne gondolni ezerszer, hogy szabad ilyet csinálni. Nem vere szét az egy pártot, egy politikai közösséget. Tehát én azt hiszem, hogy a lehetőségek szerint mindaddig, ameddig valaki nem bizonyítja az erre való érdemtelenségét, az addig általunk ismert információk alapján megelőlegezzük mindenkinek a bizalmat, és aztán van, amikor talán jobban tennénk, hogyha ezt nem tennénk meg, de ez csak utólag derül ki. Hozzáteszem ugyanakkor, hogy azért ez nem feltétlenül csak a pártok belügye, ha szabad így mondanom, mert azért most nem akarok belemenni ezekbe az ügyekbe, hiszen a legfontosabb közössége ennek a két név által jelzett két ügynek, hogy valójában nem is ismerjük a tényeket magukat. A tények egyfajta szelektált sűrítményét ismerheti a közvélemény, amit elénk tártak, nem hátsó szándékok nélkül, hanem azzal a szándékkal, hogy kárt okozzanak azoknak, akik a közélet porondjára léptek egyik vagy másik oldalon. Most azért ezt nem feltétlenül pártok csinálják, tehát azért van, amikor civilek is bele kontárkodnak, van, amikor maga a média maga logikájával, szenzációhajász logikájával teremt olyan helyzeteket, amiben az embereknek, adott esetben képviselőknek vagy jelölteknek még módjuk sincsen arra, hogy megvédjék a becsületüket.
Jelölt kiválasztásban, kampány vezetés technikájában terveznek-e valamilyen változást?
Jelölt kiválasztásban Nem, tehát folyamatosan újul meg a Fidesz képviselői elitje, ha szabad így mondanom, és az önkormányzati szinten is igaz. Keveset beszéltünk róla, de miközben az egyik sztereotípia az a választási eredmények okán, hogy a Fidesz kezdi elveszíteni a teret a fiatalok körében. Azon közben az önkormányzati képviselőink sorában a fideszesek átlag életkora nem változott. Most ezzel ugye azt kell akkor érteni, hogy kiléptek idősek, és fiatalok léptek a helyükre, és maga a korátlag az egy helyben maradt. A parlamenti frakcióra ez tekintettel arra, hogy ott nagyobb a stabilitás, ez már nem igaz, tehát a Fidesz parlamenti frakciója az elmúlt 30 évben folyamatosan idősödött. Itt is érdemes lesz majd a jövőben, és hogyha ez válasz a kérdésre legalább részben, akkor ezt úgy meg lehet előlegezni, hogy nagy valószínűséggel a 2022-es parlamenti frakciónk az fiatalabb lesz, mint a mostani.
Honnan válogatják? A Fidelitásból, az az egyenes válogatási merítés?
Az az elsődleges, de nem előfeltétel. Tehát az alkalmassága az előfeltétel, amit pedig persze könnyen megítélni, hogyha valakinek már van előélete fiatal korodaszára, és ezért is fontos, hogy a Fidelitas képviselői az önkormányzatokban is képviseltetve legyenek. Nem merem állítani, hogy minden a 19 megyei közgyűlésben van, mert nem tudom, hogy végül is a választási eredmények mit hoztak, de én, mint választmányi elnök is törekedtem arra, hogy amikor a listákat összeállították, akkor próbáljam az informális befolyásomat latba vetni annak érdekében, hogy a bejutó helyeken legyenek a Fidelitas tagjai is, legalább egy helyet magukének mondhassanak. És nagyon régóta próbálom rávenni egyébként a polgármestereinket, meg az önkormányzati képviselőinket is, hogy vegyenek be maguk közé fiatalokat. Az nem csak azért jó, mert ők ott, amikor döntenek egy kérdésről, akkor egy fiatal nézőponttal is szembesülnek, hanem azért is, mert talán ezeket a fiatal embereket lehet arra használni, hogy ők beszéljenek a mi nevünkben a saját korosztályukkal, az sokkal hitelesebb, mint hogyha ezt mi tesszük.
És a párttal ezek a fiatal emberek a saját korosztályuk nevében tudnak beszélni? Erre alkalmasak?
Szerintem igen, tehát ezt persze nehéz népszerűen elmondani, mert a közbeszéd, a politikai konfliktusok tárgyválasztása az, hogy mondjam, nem feltétlenül felel meg az életnek, azaz, hogy nem feltétlenül ott vannak az igazi hangsúlyok, amikörül a politikai viták, megveszekedések folynak, de nagyon sok döntést, amit a fiatalok érdekében hoztunk, és föl lehetne sorolni 10-20 olyan intézkedést, ami kifejezetten úgymond, az is egy nehéz kérdés zárójába, hogy jegyezze meg, hogy ki a fiatal. Tehát egy 16 éves is fiatal, meg egy 32 éves is fiatal, miközben a kettő között jelentős korbeli, mentalitásbeli, értékrendbeli különbségek lehetnek, de a zárójába zárva. Tehát olyan intézkedéseket hoztunk nagyon sokat, amelyek ezeknek az embereknek, ezen életkorban lévő generációknak a mindennapi életét könnyítik meg. Nyelvvizsgához való hozzáférés, jogosítványhoz való hozzáférés, hadd ne soroljam fel a ennél súlyosabb és jelentősebb tételeket. Ezeket jelentős részben a Fidelitásosok javaslatára, az onnan érkező felvetéseknek a hatására építettük be a kormányzati munkába.
Megtárgyalták a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia harmadik előrehaladási jelentését. Ezt két évente tárgyalják meg, és ez egy nagyon veretes, nagyon részletes anyag. Mit tart belőle igazán fontosnak? Mert vannak benne eredmények, és vannak benne nagy lemaradások is még mindig.
Azt, hogy van, azt tartom a legfontosabbnak, és minden tiszteletem Szili Katalin volt elnökasszonyé, aki ennek a tanácsnak is tiszteletbeli elnöke, hiszen ő ugye volt ő környezetvédelmi miniszter is, talán még emlékeznek rá jó néhányan, és nyilván ebbéli vonzódása okán hozta létre, szavaztatta meg akkor az országgyűlést, hogy ezt a tanácsot állítsuk fel. Tehát magyarán szóval van egy olyan civil tükör, amelyik nem opozíció szándéka, tehát nem a mindent ellenzünk attitűdjével, hanem egyfajta tárgyilagos mérő eszközrendszer felhasználásával próbál próbálja értékelni az adott helyzetet. És még csak nem is a kormányzati munkát, hanem azt, hogy éppen hol van Magyarország az emberi és természeti erőforrásainak az állapotait illetően. És ezek a felmérések, most ez a harmadik előrehaladási jelentés, ezek egyfajta tendenciát, nem csak egy látletet adnak az adott helyzetről, hanem egyfajta tendenciát is kirajzolnak, és ezt lehet vitatni normálisan. Az előbb az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy vannak-e még értelmes viták. Hát ekkörül lehet értelmes vitát kialakítani, és a tanácsban, ahol hát azt politikai pártok is képviseltetve vannak ugyan, de nagyon érdekes, hogy azok a pártok nem tisztelik meg a jelenlétükkel a tanácsüléseit, pedig évente csak 4-szer tudunk ülésezni, ennyire futja a közös időből, akik egyébként a leghangosabbak a zöld stratégia, meg a klímahelyzet kihirdetése, meg nem tudom mi, milyen ilyen lózungoknak a hangoztatásában, de lehet, hogy ezzel viszik előre a munkát. Szóval a különböző társadalmi érdekképviseleti szervezetek, civilek, tudományi képviselői, az önkormányzatok, egyházak, nemzetiségek, sok mindenki ott ennél a közös asztalnál, és tudunk a valódi nemzeti sorskérdésekről értelmesen beszélni. Ezt az előrehaladási jelentést egyébként a kormány áttekintés a maga véleményét, megjegyzéseit hozzáfűzi, akkor az országgyűlés elé is terjesztjük, és ott is meg fogjuk majd vitatni.
Benne van egy olyan megállapítás az egészségügyi rendszer kívánatos reformjával kapcsolatban, hogy először meg kell teremteni a társadalmi konszenzust hozzá. Néhány évvel ezelőtt, amikor egy ilyen évvégi beszélgetésben önnel beszéltem, azt mondta, hogy nincs meg erről a társadalmi konszenzus. Hogy lehet megteremteni? Milyen irányba menjen az egészségügy?
Most nem szeretnék távolságot tartani attól a dokumentumtól, amit az én általam elnökölt testület fogalmaz meg, és én nem is nagyon folytam bele a vitába, tehát nem akartam, hogy a kormányzati nézőpont szóljon a számon keresztül, de azért igen, vannak benne olyan kitételek, olyan javaslatok is, amelyek hát nincsenek tisztában, nem mindig tükröződik rajtuk, hogy a szerzői, a megfogalmazói tisztában lennének a politikai, meg a társadalmi realitásokkal. Tehát ez egy jó szándékú megfogalmazás, és valóban egyébként trivialitás is, de a másik oldalon mégiscsak van annak valami oka, hogy 30 éven keresztül ezt a konszenzust, ezt a közmegegyezést, hogy milyen irányba kéne és hogyan, milyen lépésekkel átalakítani az egészségügyi rendszert, ezt nem sikerült elérni. És azért nem sikerült elérni, mert a politikában van egy megosztottság. Egyelőre a magyar politika nemhogy nem közelít, hanem kifejezetten távolodik attól a kívánatos működési modelltől, hogy legalább néhány fontos nemzeti sorskérdés tekintetében függesszük fel a versengést, pláne a háborút, és próbáljunk meg közös nevezőre jutni, annak érdekében, hogy az egyébként a szakmán belül, vagy az adott ágazaton belül meglévő érdekellentéteket föl tudjuk oldani. Tehát olyan helyzet nincs, olyan status quo nincs, aminek ne lennének haszonélvezői. Értelemszerűen, hogyha egyébként a társadalom egész a szempontjából kedvezőtlen helyzetet, status quo-t fel akarunk borítani, és egy újat akarunk létrehozni, amely talán a többség számára jobb eredménnyel tud járni, akkor is lesznek olyanok, akik ezen veszítenek, tehát elveszítik a privilégiumaikat, a meg nem érdemelt előnyeiket, és azok ott fogják fúrni ezeket az elképzeléseket, ahol lehetséges. És hogyha a politika mindenkori szereplői közül éppen azok, akik éppen adott pillanatban ellenzékben vannak, mögéjük állnak, akkor nagyon könnyű a legjobb szakmai értelemben, a legjobb és a társadalom szempontjából adott esetben legoptimálisabb, zárója, én még ilyet nem olvastam, zárója vissza, reformprogramot is megfúrni. Tehát ezért ez egy jó szándékú, de meglehetősen naív javaslat, de várom azt a pillanatot, amikor remélem, még megérem, amikor a szakma, úgymond a szakma különböző érdekű képviselői, meg az ellenzék és a kormány le tud ülni egy asztalhoz, és akkor valóban meg tudja mondani azt, ki tudja dolgozni azt a reformprogramot, azt a szerkezet átalakító programot, aminek az eredményeképpen az egészségügy jobban fog majd működni, mint ahogy most működik. És egy újabb zárójelet végre hagyjissak még, nincsen olyan egészségügyi rendszer a világon, amelyikkel az érintettek, a betegek, illetve a potenciális betegek elég tudnának lenni, hiszen megbetegszünk és meghalunk. Egyelőre, amíg nem találják föl a örök élethez hozzásegítő gyógyszert, addig az egészségügy nem fog úgy teljesíteni, ahogy szeretnénk.
De miért nem elég az egészségügy konszenzusának megteremtésé egy harmadik alkalommal kétharmados tömb, mint az önök politikai szövetsége? Ennél erősebbig nem volt a demokráciánk történetében.
Hát mert most nézze meg, hogy mi történt a orvosi kamara elnökének a megválasztásakor. Égel Istvánnal hát mondjam, voltunk egyfajta beszélő partneri viszonyban, de azt a legerősebb jóindulattal se lehetne mondani, hogy Éger István és a Fidesz között, a Fidesz kormánya között valamiféle érdekegybeesés, stratégiai szövetség lett volna. És nyilvánvalóan Éger István kamara elnöki tevékenységét különbözőképpen ítélték meg a kamara tagjai, de akit megválasztottak a helyére, attól ebben a pillanatban én semmi jót nem várok a tekintetben, hogy az orvosi kamara és a kormányzat között létre tud jönni egy értelmes párbeszéd a tekintetben, hogy mit kéne tenni az orvos társadalom, meg az egészségügyi dolgozók munkafeltételeinek a javítása érdekében. Mit kéne és mit lehet tenni a realitások talaján, holott egyébként ez lenne az érdeke a magyarországi orvos társadalomnak. Tehát én erősen szkeptikus vagyok, hogy a helyzet az jó irányba megy el, mert szerintem éppen ebben a pillanatban nem úgy tűnik.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kövér László az országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.